Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Illyér Zoltán biológussal Perccel Éva beszélget.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Mai vendégemről már elhangzott, hogy dr. Illyér Zoltán biológus, botanikus, kicsit ornitológus, békamentő, ifjúsági házvezető, és ő lesz a mai hitvallónk. Isten hozta a stúdióban, Zoltán.
Isten hozott mindenkit. Köszönöm, hogy itt lehetek. Hosszú úton értem el ide.
Szó szerint, hiszen honnan is jött?
Zalaegerszegről érkeztem. Két fiammal, csak a felét hoztam el a családomnak, család apró népének. A két nagyot, a 3 és 5 éves fiamat, a két kisebb fiamat, a 2 és a 3 hónapos fiamat, ők feleségemmel otthon hagytam.
Na akkor így a bevezetőben rögtön kiderült, hogy nem is kicsi a család, úgyhogy ez a rengeteg feladat az nagyon sok logisztikát igényel, főleg, hogyha még föl kell időnként ugrani Pestre a Mária Rádióba adni egy riportot, de hát ez most a mai nap és a mai napok történetei. Induljunk el a gyerekkortól, mert azt, hogy végigolvastam az interneten az életrajzát, meg ami föllelhető önről az interneten, az teljesen egyértelmű, hogy a természet szeretet és a természet gyermeke. Ez honnan jön?
Egy katolikus családban nevelkedtem. 80-ban születve azért, és akkor egy hitét gyakorló családba beleszületni, én azt gondolom egy nagy kegyelem már önmagában. És hát egy családi nyaraló, az, ahol én biológussá váltam, a Bükk szívében, egy zsáktelepülés, ott indul a Nemzeti Park, gyakorlatilag a kert végében, mindentől elzárva, egy csodálatos természeti környezetben, és ott váltam én igazán biológussá, természetbúvárrá, és hát az Isten élményeim is nagy része oda kötődik, még gyerekként.
Milyenek a falunak a neve?
Kács település.
Kács. Hogy kerültek Kácsra?
Nagyszülők vettek ott nyaralót, és hát ez volt ott nekünk a nyári paradicsom. 3 voltunk testvérek, de hát unokatestvéreim és ott a falubeli gyerekek hát egy nagy csapatban róttuk az erdőt, mezőt, patakot, de én egy idő után már ki se jöttem szinte onnan, és én lettem igazából biológus.
Az erdő és a természet kapcsán az Isten élmény is előkerült, igen, és akkor egy kicsit menjünk vissza a gyerekkori hitéletre.
Mindig is elbűvöltek a növények, kezdetben még a lepkék is ugyanúgy, minden, ami szép, tarka. Így visszatekintve, hogy már nekem is gyermekeim vannak, hát a szüleimnek ez egy nagyon nagy könnyebbség lehetett, hogy nem kellett azon agyalnunk sose és nekik, hogy hát hogy fogok tovább tanulni, mi az, ami érdekel, mert ez teljesen egyértelmű volt mindig, ez nem volt sose kérdés. A Bükk-hegységhez kötődik tényleg több olyan, ami nagyon meghatározó istenélmény, és ami aztán a biológiában is elmélyített, és aztán a növények, liliumok és orchideák felé vezetett, az pedig gimnáziumi, már ugye a felnőtté válás határán ért engem. Ez osztálykirándulás, ez meg a Pilishez kötődik, tehát mindenképpen erdőhöz, mezőhöz és növényekhez kötődik. Az orchideák, ami egy nagyon meghatározó kutatási témám lett, és azóta is hát nagy szerelmesei vagyunk többen így az országban, magunkat csak orchidiótáknak nevező társaság tagjaként.
Ezt még nem hallottam, de jó.
Magunkat hívhatjuk így.
Igen.
Ez egy gimnáziumi osztály kiránduláshoz kötődik, mikor a Balogh Tamás piarista szerzetes atya, biológia földrajszakos osztályfőnököm rámutatott egy kis orchideára, és megkérdezte, tudom-e, hogy hívják mi ez. Hát én rögtön rávágtam, hogy hát ez az agárkosbor, hát miért ne tudtam volna.
Mi sem természetesen, egy gimnazista fiúnál ráadásul.
És hát akkor ugye elcsodálkozott, hogy hát jó, ezt tudom, hát gondoltam, de hogy én ezt miért nem nézem meg közelebbről. És akkor együtt lehasaltunk oda a fűbe, és hát ott megpecsételődött a sorsom, teljesen elvarázsoltam, amit láttam tényleg közelről.
Mit látott? Mi volt az, ami más volt?
Hát egy kis csodát. Tehát egy olyan tökéletes kis tarka csodát, ami tényleg egy olyan fantasztikus tényleg teremtménye a Jóistennek, ami minden humorával és gyönyörűségével látott volt előttem.
Agárkosbor?
Agárkosbor volt.
Jó, jegyezzük meg a kedves hallgatók is, meg én is, hogy ha egyszer szembe jön egy ilyen, hasaljunk le mi is.
Igen, de hát liliummal is, ami a Bibliában szerepel, orchideák sajnos nem szerepelnek, de rokon társaság az orchideák és liliumok.
Akkor most állj, akkor én most ide beszúrnám az igemondatát, mert tudom, hogy mi az, és igen, azt gondolom, hogy itt most pont ideje van a szónak.
Bizony, hát az ige, amit hoztam. Nézzétek a mezei liliumokat, mind növekednek, nem fáradoznak, s nem fonnak. Mondom nektek, még Salamon sem volt minden dicsőségében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. Azt hiszem, hogy ez az egyszerűség és ez a csoda, ami ezekbe a kis növényekben benne van, ez nagyon sok mindent lefed, ami a Biblia tartalma, és ahogy kéne, és amire törekednünk kell, és ahogy én próbálok törekedni az életembe. Egyszerűség, amit sugalnak, és mégis csodálatos megjelenés, ezek tényleg lenyűgözőek, és nekem nagy élményt és egy folyamatos életemet követő gondolatok. Liliomhoz is van ilyen kötődés a Bükkhegységbe, hogy visszakanyarodja Kácsra, hát ott egy barátommal, gimnáziumi pattársammal kirándultunk föl a Bükkhegységbe, hát egy csodálatos tűzliliomot sikerült találnunk, fönn a Bükkfensíknek a töbörjeiben, azokon a gyönyörű legelőkön, hegyi kaszálókon, legelőkön, hát az is egy hatalmas élmény volt, minden viszontagságával annak a kirándulásnak volt ott szinte fagy, és hideg és eső, de azt gondolom, hogy az emberi teljesítőképesség határán jut el sokszor az ember oda, hogy saját határait megtalálva az Isten is konkrétan beköszön az ember életébe, és kézzelfoghatóan megjelenik, és...
Akár egy tűzlilion formájában.
Akár egy tűzlilion formájában meg tudja jelenni.
És a sport milyen szerepet játszott az életében? Esetleg az is kapcsolódott a természethez?
A sportolás mennyire fontos volt az én gyerekkoromban, és a fizikai teljesítőképesség határa az a cserkészetben folytatódott, de előtte a tájfutásban, és az is nem egy teremben zajlott, hanem kinn a természetben, tehát én tájfutottam gyerekként, és hát ott is az egy nagyon jó lehetőség az ember a gondolataiban elmélyedve, és közben egy folyamatos fizikai erőllétben és a határait megélni az embernek. Ott is olyan élményeim voltak, ami hát akkor még nagyon gyerekként, de tényleg utólag ezek is tényleg olyan istenélmények, amik csodálatosak. Az ember azt érzi, hogy ő többre nem képes. Kész, itt most összeesik, és nem tud megmozdulni se, de még nem ért oda, még nem ért a végére. És hát mivel nem egy teremben van, leülök és elmegyek az öltözőbe, hanem hát el kell jutnom a WC-lig, mert ott vagyok az erdőbe. Nem adhatja föl az ember, de már azt érzi, hogy ő saját erejéből többre nem képes. És egyszer csak érzi, hogy fut tovább, sőt egyre gyorsabban, és nem tudja, hogy hogyan, és nem érzi az ember a lábát, és nincs kapcsolata már szinte a saját teljesítő képességével, egyszer csak suhan, és hogy ez egy olyan fantasztikus élményt ad az embernek, hogy tényleg megérzi a határát, ez már nem ő, ez már valami több, itt valaki már segít neki. 10 évesként 20 kilós zsákkal a 40. kilométer megtételénél, és az ember teljesíti, megcsinálja, és egy jó élményként, és egy a megérkezés öröme, közben szenved, minden baja van, és mégis benne van az izgalom, már ránk sötétedett. Ott van, már leszakad a vállam, nem fogom bírni, és de muszáj, mert hát a szálláshelyünk, mert én nem ér, még zircfényei olyan messze vannak, hogy még csak gondolom, de nem is látom, és oda el kell jutni, és megérkezünk, és tudom, hogy meg fogunk érkezni, de én már nem érzem magamba az erőt, és a végén mégiscsak megérkezünk, és ott vagyunk. Ma a gyerekeknek sport, és tényleg a kihívások révén, hogy megismerjék saját határukat, én azt gondolom, hogy ez egy hatalmas dolog. Onnantól kezdve az ember már tisztában van a talentumaival, és onnantól kezdve mire képes, már sokkal jobban be tudja határolni saját maga teljesítő képességét, és nem fogja annyi külső stressz érni, hiszen tudja magáról, hogy mire képes, és a belső elvárás szinte fölé fog lépni a külső elvárásoknak, és maga fogja saját magától elvárni a követelményeket, és nem a külső világ, ami tényleg a negatív stresszt árasztja csak az ember felé. Én azt gondolom, hogy van pozitív stressz is, erről keveset beszélnek. Ez a belső elvárásainknak való megfelelés. Én azt gondolom, hogy ez csak előre vihet minket.
Van-e még olyan élménye, ami miatt ezt az igét hozta?
Gimnazistaként, mikor bérmálkozás előtt álltunk, hát egy bérma szentet választott mindenki magának. Nekem nagyon egyértelmű volt, hogy Assisi Szent Ferenc lesz. Ez a mondat is végigkísérte ezt a döntést, hogy ő lett az én bérmaszentem, és hát tovább gyűrűzik ez az életembe, a negyedik fiam Ferenc.
És hát tulajdonképpen az egész élete kapcsolódik ez a mondathoz, mert hát ugye a mezők liliomak között tesz-vesz, hogy így fejezem ki magam. És akkor ugye beszéltünk a piarista gimnáziumról, a hitéletről, az Isten élményről, a természetbe, az mind a mai napig megvan. Igen. Ennek most mi a napi feladata? Arról még nem beszéltünk, csak én az elején nagyon gyorsan elsoroltam. Hát menjünk sorba. Ami nagyon izgat engem, az a Mindszent Ifjúsági Ház.
7 éve vettem át a vezetését a Mindszent Ifjúsági Háznak, Zalaegerszeg falusias Botfa környezetében, Botfa település részén van egy kastély, az Erdődi Hüvös Kastély, és ez működik új ifjúsági házként, és a partner intézményünk, a Mindszenti József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium révén lett a nevünk Mindszenti Ifjúsági Ház. Mikor én Budapestről ide megérkeztem, fogalmam sem volt, hogy miből fog állni a napi tevékenységem. Egy hatalmas váltás volt az életemben, amikor az egyetemi növénybiológiából doktorált és a kutatási ranglétrán elinduló kutatóként egyszer csak úgy döntöttem, hogy eljövök Budapestről, és én elmegyek gyakorlatilag egy faluba, mert hát ez a Zalaegerszegnek tényleg egy kis falusias része, úgyhogy igazából nem tudom a napi teendőimet, hogy mit fogok ott csinálni. Ebben a döntésben én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon dominált ez a mondat. Sokat hezitáltam, amikor feleségem zalaegerszegi és haza akart hozni engem. Már akkor az dominált, a gyerekeink hova szülessenek, és ebben egy nagyon fontos döntés volt, hogy bár nem tudom, hogy mit fogok csinálni, és nem tudom, hova megyek, és milyen körülmények közé. Hogy az a környezet, ami ott körbe fog minket venni, és ha ebbe születhetnek bele a gyerekeink, és bármennyi évet is vagyunk ott, az mind ajándék lesz. Úgyhogy most is így vagyok vele, nem tudjuk, hogy mennyi idő adatik itt nekünk. Nyilván azon dolgozok, hogy ez minél jobban és szebben működjön, és ezért minél hosszabb távon működhessen velünk. Mindegy hónap és év egy ajándék, azt gondolom a családomnak, hogy ebben a környezetben lehetnek.
Most egy kicsit időcsúszkálásba leszünk, mert én most megint visszakérdezek, mert a kutatási időszakot átugrottuk azzal, hogy én pont rögtön rákérdeztem a Mindszenti Ifjúsági Házra. Mit kutatott?
A szakdolgozati és doktori témám az orhideák.
Ki hitte volna?
Igen. Én már kezdtem lemondani az egyetemi éveim alatt, láttam, hogy micsoda mélyreható kutatások folynak, és nem is annyira Budapesten, mint Debrecenben, a hazai orhideák területén, hát nekem ebben már nem lesz helyem, ez már egy kikutatott téma, itt már nincs új, amit föl lehet fedezni, gondolta ezt ugye egy fiatal egyetemista, és egyszer csak egy fejvadász valaki megtalált, már nem is tudom, hogy te vagy az, aki orhideákkal foglalkozol, van egy szakdolgozati téma, növényélettani tanszéken, és hát egy más aspektusból, de hát orhideákkal lehetne foglalkozni. Hát én azonnal oda mentem, megkérdeztem, és hát 9 évig ott voltam, először szakdolgozóként, aztán doktoranduszként, aztán pedig kutatóként ebben a laborban.
Köznapi ember fülével ez a téma, ez hogy mennyire vehető?
Igen,
hogy mindenki értse, jó?
Az orhideák gombakapcsolatban élnek, nagyon szoros gombakapcsolatban, és ezt a kapcsolatot vizsgáltam, ezeket a mikrogombákat, amik sokszor láthatatlanok a szemünk előtt, ezek bizony csak molekuláris biológiai eszközökkel vizsgálhatók, és hát ezt vizsgáltam én, hogy mik is ezek a gombák, milyen hatással vannak az orhideákra, csírázáskor, növekedéskor, virágzáskor, és hát tényleg nagyon érdekes és újszerű eredmények kerültek elő. Olyan kapcsolatrendszerek derültek ki, hogy a fák, az erdei fák a gomba kapcsolataik révén az orhideákkal is kapcsolatban vannak. Ez olyan, mint egy internethálózat. Tápanyagot adnak a fa a gombán keresztül az orhideának, van akár még visszakapcsolat is, hihetetlen, hogy micsoda bonyolultság és csodálatos struktúra vesz minket körbe. Hát ebbe sikerült egy kis újat hozni a kutatásaimmal.
Ez jó, köszönöm, ez közérthető volt, ezt elég jól vettem. Azt még nem tudom, hogy orhideával azért mi olyan nagyon nem állunk jól, most leszámítva az agárkos bort. Azért itthon volt kutatási területe?
Magyarországon 70, több mint 70 orhideafa él, rengeteg, vadon élő, kosbornak hívjuk őket, bangó, nőszőfű, ilyen nevekkel illetjük a hazai orhideákat. Az orhideák egy több mint 30 ezer fajt számláló növénycsalád, amiből Magyarországon több mint 70 faj él, úgyhogy van kutatási tér és lehetőség, sok élőhelyünkön ott élnek, és hát természetvédelmileg hát egy nagyon kiemelt csoport.
Azt mondtam, hogy egy kicsit ornitológus is, és az, hogy madárgyűrűzéssel foglalkoznak, az összefügg a Mindszenti Ifjúsági Házzal is, úgyhogy
igen.
Még ennek fussunk neki,
igen.
Még arra lesz idő.
Mindszenti Ifjúsági Házban hát úgy tudom kiélni legjobban a biológusságomat, mert hát ez végül is egy szállás, hely és rendezvény helyszín. Hát ha evvel én megelégednék, nem is üzemelhetne. Ebből nem tudná föntartani magát a ház, ezért erdeiskolát, természetismereti programokat és gyakorlatilag lelki programokat is rendezünk. A mottója a háznak Isten és a természet kapcsolatának a bemutatása. Ez a két legfontosabb üzenete és legfontosabb terület területe a háznak, ahol a rendezvényeink megvalósulnak. És mivel a gyerekeket hát botanikával, növényekkel lekötni, mindenféle praktikát bedobva se lehet azért túl hosszan.
Nem mindenki így, Zoltán, hogy letérdel egy kosborhoz.
Igen, igen. Ezért hát adott volt, hogy állatok, és ezen belül is a madárvilág, hát az egy csodálatos és ámulatba ejtő, és hát a gyerekek felé hát egy mindenképp kötelező elem, hogyha itt mi őket el akarjuk ámítani, és fel akarjuk nyitni a szemüket, kell a madarakkal foglalkozni. Úgyhogy már az első évben, amikor odaértem, és elkezdtem a ház vezetését, elkezdtük a madárgyűrűzések szervezését, és most már olyan rendszeressé vált, hogy gyakorlatilag évi több mint 30 alkalom, több mint 1000 gyűrűzött madárral, pedig csak mutatóhely vagyunk, tehát nem egy olyan ideális helyszín, ahol tömegével vonuló madarakat napi százasával lehet ugye fogni, de így is. Tavaly már több mint 1000 madarat gyűrűztünk, rengeteg, több 1000 gyerek engedhette el a kis apró kezéből a kis pici meggyűrűzött madarakat, és bocsájthatta őket szabadon. Egy olyan életre szóró élménnyel távoztak, hogy hát csodálatos volt látni az arcukat. Rögtön, amint megérkeztem, megnéztem az adottságait a helynek, és hát még mindig folyamatosan bővül ez a kínálat, annyira fantasztikus helyen van ez a ház, hogy évszázados fákkal, rétekkel, patakkal, erdőkkel a környezetében, hogy rengeteg minden bemutatni való van. A madárgyűrűzés az rögtön adta magát, hogy ott maga a kastély parkjában, 20 méterre a kastélytól gyakorlatilag madarat tudunk folyamatosan fogni, megvizsgálni, kézbe tartani, és hát tudomány számára is értékelhető, ugye kis gyűrűvel, számmal ellátott gyűrűvel aztán útjára engedni.
Hogy van ez a mondás, hogy olyan boldog, hogy madarat lehet vele fogadni? Hát gondolom, a gyerekek is ilyen boldogok.
Hát fiaim is már mindig. Kicsit néha aggódom is, hogy szinte már hétköznapi számokra. Nagyon egy olyan madárgyűrűzés, és akkor jönnek le, és aztán ők is engedik el. Hát ők is nagyon örülnek ezeknek. Nem olyan kuriózum, mint másnak, de én azt gondolom, hogy ez így jó. Nekik ez természetes, és aztán bárhova sodorja őket az élet. Ez, hogy ez a természettel kapcsolatuk ilyen természetes volt gyerekkorukban, én azt gondolom, hogy ennél nagy jobb alapot talán nem lehet adni.
Ígértem még a békamentést, igen, az igen. Még belepréseljük mindenképpen a beszélgetésbe.
Zalaegerszegen egy olyan helyen, ahol egy út elválaszt bizony egy béka telelő helyet, egy erdőt, a békák szaporodási helyétől, egy tótól. Minden tavasszal hatalmas béka vonulás van, és hát az autók bizony tömegével ütötték el éveken keresztül a békákat, ezért egy helyi természetvédelmi szervezet elkezdte ezt a béka mentést végezni, amiben én aztán nagy elánnal belefolytam, és most már szervezője is lettem az utóbbi években. Ez abból áll, hogy nem engedjük őket föl az útra, ami veszélyes számukra, eltorlaszoljuk az útjukat egy terelőfóliával, összegyűjtjük, és mi visszük át őket az úton, és aha, aztán újra útjukra engedjük, és vonulhatnak tovább. Aztán
autók is, meg ők is nyugodtan vonulhatnak ezek szerint.
Igen, lelkiismeret furdalás nélkül végezheti, és halálfélelem nélkül békák részéről, autósok részéről pedig lelkiismeret furdalás nélkül, hogy elütnek békát, így mindenki nyugodtan élheti az életét.
Ez évente egyszer, kétszer, hányszor van ilyen békavonulás?
Ez tavaszonta egy bő hónapon keresztül zajlik.
Egy hónapig? Március, hát azért az ad munkát.
A március az erről szól, hogy bizony meg kell szervezni napi szinten többször oda menni, gyűjteni a békákat a fóliák mentén, átvinni őket. Ha más nem megy ki, akkor én megyek ki, sokszor vagy fektetés után, altatás után egyedül, vagy pedig még altatás előtt izgalmas programként a fiaimmal, fejlámpával, nagy izgalmak közepette gyűjtjük
hát
a békákat.
Tényleg jó.
Úgyhogy ez egy hatalmas élmény, azt gondolom nekik is.
Zoli, nekünk is nagy élmény volt ez a beszélgetés, de azért még nem itt zárjuk le, hanem elmondta nekem a háznak a jelmondatát. És az nekem kísértetiesen összecseng az élet ige mondatával. És most ezt az egészet foglaljuk egy szép nagy kerek gondolatba, leköszönésképpen.
Számomra sose volt elválasztható a természet és Isten kapcsolata. Én ebbe bele nevelkedtem, tanulmányaimba se vált sose ellentétté, mint sok materialista, és hát tényleg olyan biológus és természettudós számára, akik bizony Isten nélkül közelítik meg ezt a témát. Számomra ez a kettő egy összefort, és a kettő kiegészíti egymást. Nem is tudok másképp gondolkozni, ezért ez a kettő, ez nem jelenhet meg külön se az életemben, se az általam képviselt helyen, és mivel én vezetem a házat, ezért ez a két gondolat, ez csak együtt jelenhet meg ezen a helyszínen is.
De mondjuk el, hogy mi volt ez a két gondolat.
Ez a két gondolat, nézzétek a mezei liliomokat, mind növekednek, nem fáradoznak, s nem fonnak. Mondom nektek, még Salamon sem volt minden dicsőségében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. Ezek a gyönyörű növények, a természet, ami körbevesz minket, mind is Isten dicsőségéből élnek úgy, abban az egyszerűségben, és mutatják meg nekünk a maga tökéletességüket, mint ahogy vannak. Én azt gondolom, hogy ennek a Isten és a természet egymás gyönyörűen bemutató, egymásra utaló, egymásra mosolygását, azt gondolom, hogy ezt kell, hogy bemutassuk ezen a helyszínen, a Mindszent Ifjúsági Házban, és aki ismer, az talán rajtam keresztül is ezt élheti meg. Isten és a természet kapcsolatát vagyunk hivatottak bemutatni, ez a fő mottoja a Mindszent Ifjúsági Háznak.
És akkor most még valami eszembe jutott, Isten és a természet kapcsolata, és említette, hogy lelki gyakorlatok is vannak, lelki programok is vannak. Erről egy pár szót, és ha valakit érdekelne, és bővebben utána nézne, kérem szépen az internetes honlapnak a címét.
Igen. A Mécs napoktól kezdve Áve hétvége, és rengeteg gimnáziumi és plébániai lelki gyakorlat valósult meg nálunk. A helyszín azt gondolom, hogy adja magát, hiszen egy olyan elvonulást tesz lehetővé, egy olyan elcsöndesedést, ami egy nagyon jó helyszín egy ilyen lelki programnak. Botfa temploma van a szomszédunkban, egy karnyújtásnyira szó szerint, egymás mellett álló két épületről van szó, így fizikálisan is, és hát az egész hangulatában is egy nagyon ideális helyszín ezekhez a lelki programokhoz, a Mindszent Ifjúsági Ház, és hát mindezt madárcsi csergéssel kell elviselnie mindenkinek, hát egy csodálatos környezetben van, és egybefonódik a lelki és ez a természeti.
Harang van a templomban? Akkor harang, a madárcsi csergés mellé.
Madárcsi csergés és a harang és a gólya kelepelés és éjszaka pedig a bagolyhuhogás, ez egy állandó kísérője gyakorlatilag ennek a háznak. A honlapunk pedig a botfaiház.hu ékezet nélkül.
Jó. Esetleg így kapásból tud-e most olyan programot, ami nyárára, hát ha kedvet kap valaki?
Május folyamán, nyilván ezt időjárástól függ, orhidea túra lesz Botfa határában.
Na hát, meglepődtem volna, ha nem. Igen.
A madárgyűrűzések folyamatosak. Télen két hetente, így tavasztól őszig pedig próbáljuk havonta nyitott programként kezelni. Sok felkért, zárt, tehát konkrét csoportnak szervezett madárgyűrűzésünk van, de nyitott programként is igyekszünk fenntartani, hogy ne csak télen legyen ilyen lehetőség. A békamentés ugye aztán az a jövő tavaszi lesz, de gyümölcsmentésbe is vagyunk, régi, hagyományos gyümölcsfajtákat tárjuk föl Botfa és a környező hegyeken, és próbáljuk megőrizni ezeket a fajtákat.
Mindegy, csak a természet és a teremtett világ legyen. Igen, hát ehhez gratulálok. A négy fiú gyerekhez is gratulálok. Nem tudom, hogy kimaradt-e valami, amit szívesen elmondaná még a hallgatóknak.
A cserkészet még nem volt annyira hangsúlyosan csak megemlítve. A cserkészet az egy, ez már gyerekként megtestesítette ezt az egységet. Folyamatosan kín voltunk a természetbe, és hát az Istennel való kapcsolat, a közös imák, a közös templomba járások kapcsán az imádságos lelkülettel kinn a természetbe, ez egy csodálatos, folyamatos istenélményt, harmóniát teremtett. Ez egy nagyon fontos megalapozása volt ennek az egész hát botfai házi működésnek is.
Onnan is szerzett akkor impulzusokat, amit ide átadott aztán.
Igen, hát a cserkész, az ember csak bele nevelkedhet és cserkészé felavathatják, az nem szűnik meg. Az nem tud megszűnni. Az a szemléletmód, az az életvitel, abból még most is táplálkozom.
És add is tovább belőle, ahogy hallom, add is belőle
és
tovább.
És igyekszem minél többet ebből továbbadni, igen.
Ez jó erőt, egészséget kívánok dr. Ijés Zoltánnak. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Műsorunkban dr. Ijés Zoltán biológussal Perccel Éva beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu